Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található a Márk evangéliuma 8. részének a 27., 28. és 29. versében a következő képpen. Útközben megkérdezte Jézus tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti kinek mondtok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, a szemnek láthatatlan. Ismerjük ezt a kedves mondatot, mély értelmű gondolatot a Kisherceg című történetből. És a Márk evangéliumának abban a szakaszában, amely ma előttünk van, ugyanez a kérdés van előttünk. Látunk-e igazán? Jól látunk-e? Azt látjuk-e valóban, amit látnunk kellene? Jézus történet első felében egy vak embert, a bétsaidai vakot kérdezte meg, látsz-e valamit? A kérdés azonban ennek az egyetlen vak ember meggyógyulásának a történetén túl Márk evangéliumának a szerkesztésében tágabb értelmet is nyer. Nagyobb összefüggésekben is megszólít minket ez a kérdés. Hiszen az evangélista központi kérdése itt és a következő fejezetekben is az a kérdés, ki érti meg igazán Jézus Krisztus szavait? Ki az, aki felismeri benne az Istentől küldött szabadítót, a messiást? Ki látja Jézust valóban messiásnak? Jézus a tanítványait igyekszik felkészíteni, igyekszik tanítani, a hitben vezetni. Éppen ezért újra és újra bemutatja, világossá teszi a tanítványai számára, hogy kicsoda ő, hogy miért jött ő. Már az ige szakasz első felében is láthatjuk ezt, a tanítványok megdöbbentő módon értetlenek, kemény szívűek. Amikor Jézus a 4000 embert jól akatja az 5 kenyérből és a 2 halból, tanítványok még mindig értetlenkednek. Jézus pedig megdorgálja őket, szemükre veti szívük keménységét. Még mindig nem veszitek észre, még mindig nem értitek, még mindig kemény szívűek vagytok, van szemetek, mégsem láttok. Van fületek, mégsem hallottok, és nem is emlékeztek, kérdezi Jézus a tanítványokat. És valóban Márk evangélista nagyon őszintén, kendőzetlenül beszél itt a tanítványoknak a kemény szívűségéről, a tanítványoknak a lelki vakságáról. Testi szemeikkel látnak ugyan, de lelkiekben nagyon is vakká lettek. És éppen ők, kérdezhetnénk, éppen ők a mesterhez a legközelebb állók, a tanítványok nem látnak és nem értenek. Éppen ők azok, akik menthetetlenül vakok. De Márk evangélista éppen arra akar rámutatni, hogy nem csak a tanítványok a legközelebb állók, de valójában minden emberre ez jellemző. Mert a bűn miatt mindnyájan menthetetlenül vakká lettünk, lelki értelemben legalábbis vakká lettünk Jézus Krisztusnak az igazi megismerésére. És ha ez igaz, ha mindnyájan így születtünk bűnben, lelki vakságban, akkor ezek szerint mindnyájunknak egyformán gyógyulásra van szükségünk. És a vak ember meggyógyításának a története éppen ebben biztat bennünket. Éppen azt üzeni nekünk ez a történet, hogy minden vakságunk ellenére van megoldás. A megoldás pedig maga Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus, aki ezt a vak embert is kézen fogta, kivezette, megérintette a szemét, és fokozatosan megnyitotta az ő látását. Jézus tehát tud segíteni, és akar is segíteni. Rajtunk is tud segíteni, rajtunk is akar segíteni. És azt látjuk a történetben, hogy ennek a vak embernek a gyógyulása, szemeinek a megnyílása fokozatosan történik meg. És valami hasonlót látunk a tanítványok esetében is. Nem azonnal látnak, a tanítványok sem. A tanítványok látása sem egyből jön meg. Ebben is fokozatokat láthatunk. A vak ember Jézus kérdésére előbb még csak ennyit tud mondani. Látom az embereket, amint jönnek és mennek, de mintha fákat látnék. Még nem tiszta a látása, csak árnyékokat, mozgó alakokat lát. Ez is már nagy dolog. Nem kis eredmény, ez sem, hiszen eddig a teljes sötétségben, a vak sötétségben élt ez az ember. Valamit már lát, már derengeni kezd valami neki. De Jézus azért jött, hogy a teljes világosságra elvezessen. Jézus azért jött, hogy világos látást adjon. Jézus ezért ráteszi ismét a kezét ennek a vakembernek a szemére, és akkor azt olvassuk, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. És ahogy a vakember teljes gyógyulásához a fokozatokon vezetett el az út, így látjuk itt a Jézus tanítványainak az esetében is. A lelki szemek megnyílásához is fokozatosan vezet el az út. Ma tehát arra a kérdésre keressük a választ, miképpen lettek Jézusnak ezek a kemény szívű tanítványai lelki vakokból mégiscsak látókká, miképpen ragyogott föl számukra az Isten világossága. Hogyan nyílik meg a szemünk, a mi szemünk, hogyan nyílhat meg Jézus igazi megismerésére? Hogyan lehetünk mi is a bűn fogságában, a sötétségben élő lelki vakokból látókká, Jézust ismerő és Istent dicsérő tanítványokká? Először is lássuk meg a lelki látás első lépéseit, ahogy itt a történetben is szépen elénk adja Márk evangélista. Tanítványok lelki szemei nem azonnal nyílnak meg. Fokozatosan tisztul a látásuk. Nyílik meg nem csak a szemük, de nyílik meg a szívük is, hiszen valóban igaz, jól csak a szívével lát az ember. A tanítványoknak is meg kell, hogy nyíljon a szívük ahhoz, hogy Jézust igazán megismerjék. Jól láthatjuk ennek a folyamatát. Azokban a mondatokban, amelyekkel Péter a Jézus által egymás után feltett kérdésekre felel. Jézus kérdez, a tanítványoknak pedig felelniük kell. És így a mester a kérdéseivel fokozatosan vezeti előre. Vezeti tovább a tanítványokat, és vezeti tovább Pétert. Jézus először ezt a kérdést teszi fel a tanítványainak. Kinek mondanak engem az emberek? Tanítványok pedig válaszolnak, lényegében megismétlik a nép körében elterjedt vélekedést. A nép körében ez volt a vélemény, Jézus, talán keresztelő János, mások szerint Illés, ismét mások szerint pedig egy a proféták közül. Ebben az tükröződik, hogy valaki olyan ember, aki az Istentől küldött személy, feladattal megbízva. Amilyenek a proféták is voltak, amilyenek közül kiemelkedő az Illés szerepe az Ószövetségben, vagy az Újszövetség előkészítő fejezeteiben keresztelő János, mint a nagy próféta, aki a Mesiás eljövetelét meghirdeti. Ez is valami, ez is már egy fontos megismerés, a látásnak a kezdete. De Jézus ezzel még nem elégszik meg. Jézus ismét megkérdezi a tanítványait, de ezúttal már személyessé teszi a kérdést. Ti kinek mondtok engem? És a tanítványok nevében Péter szólal meg, és felel. Te vagy a Krisztus. És amikor ezt a mondatot kimondja Péter, akkor nem csupán egy nevet mond, nem is erről van szó. Péter hitvallást mond. Amikor Jézust Krisztusnak nevezi, akkor kimondja azt, hogy te vagy a felkent, azaz a Messiás, a szabadító, akit évezredek óta vártunk, te vagy az. Tanítványok így jutnak el fokozatosan, egyre nagyobb lelki látásra. Előbb még csak prófétának nevezik Jézust, Istentől jött küldöttnek. Aztán eljutnak oda, hogy már nem csak prófétának, nem csak embernek tekintik, hanem kimondják a legcsodálatosabbat, te vagy a Messiás. Mindaz a várakozás, vágyakozás, reménység, ami évszázadok óta jelen volt a választott nép életében, aminek a várakozásában élt a zsidó nép, a Messiás eljövetelét várva-várva, íme most beteljesedett, és a tanítványok szeme előtt ott van az a személy, akiben a váradalmak, a reménységek, a vágyakozás beteljesedik. Kimondja Péter a hitvallást, és ebben a pillanatban valóban olyat mond, ami nem embertől való, ami felülről adatott meg neki. Isten az, aki szent lelke által megnyitja Péternek a szívét. Mert a legnagyobbat, a lehető legtöbbet, a titkot ismeri fel, olyan igazságról bizonyosodik meg, amelyet emberi szemmel, vagy emberi értelemmel nem lehet felismerni. Éppen ezért Máté evangéliuma leírásában olvassuk, Jézus ezt a megjegyzést teszi. Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. A titok megfejtése nem test és vér, nem emberi szemnek a látása, nem emberi értelemnek a tudása. A mennyei atya fette föl a számodra. A mennyei atya leplezte le a titkot előtted, hogy megismerj engem, mondja Jézus, mint a Messiást, mint a szabadítót. És íme tehát az értetlenkedő, a kemény szívű, a vakká lett tanítványok mégis eljutottak oda, hogy Jézusban felismerték a Messiást. Lelki vakságukból eljutottak az élő Krisztus ismeretére. Mindez azonban, ahogy látjuk, nem maguktól történt, hanem azáltal, hogy Jézus kézen fogva vezette őket. Ahogy a vak embert is Jézus fogta meg és vezette, valahogy így fogja meg a tanítványokat is Jézus, vezeti őket, hogy az atyától való, a felülről jövő ajándékként, a Szentlélek gyógyító érintése által megnyíljék a szemük, vagy sokkal inkább megnyíljék a szívük a Krisztus ismeretére. És mondhatnánk, hogy eljutottunk a csúcspontra, a célhoz. Azonban Márk evangélista a történetet nem itt fejezi be. A történet folytatódik. És annál meglepőbb, hogy ezek után, hogy Péter kimondta a nagy titkot, eljutott annak felismerésére, hogy te vagy a Krisztus. Most Jézus ismét tanítani kezdi. Tovább akarja vezetni a tanítványait. És tanítani kezdte őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Amikor megnyílik a tanítványok szeme arra, hogy Jézusban a Messiást lássák, Jézus elkezd arról beszélni, hogy mi vár rá, hogy neki szenvednie kell. hogy az ellenségei kezére adatik, és meg fogják őt ölni. És a következő fejezetekben azt látjuk, hogy Jézus háromszor is egymás után beszél a tanítványainak a szenvedéséről, a haláláról, a feltámadásáról. És mi történik? A tanítványok semmit nem értenek ebből. Értetlenek, vakok ismét. Péter annyira nem érti Jézus szavait, Péter annyira nem lát, hogy egyenesen megdorgálja Jézust. Isten, mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Így szól Péter. Mert Péter egyszerűen képtelen felfogni, hogy az a Jézus, akit ő messiásnak, Istentől jött szabadítónak nevezett, aki az utolsó idők nagy királyaként ismert föl, ez a Jézus, aki azért jött, hogy a népét megszabadítsa, hogy igazságot tegyen a földön, ez a Jézus, a messiás, az ellenségei kezébe adatik, az ellenségei megölik őt, keresztre feszítik. Hogyan hallhatnál meg? Hogyan beszélhetsz ilyeneket? Mondja az értetlen Péter Jézusnak, felháborodva. Jézus pedig nagyon határozottan, de helyére teszi Pétert, amikor így szól hozzá, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Kiderült tehát Péterről, hogy nem értett meg még mindent. Az előbb ugyan már valamit megismert, Krisztusnak nevezte a mestert, de ez a látás, ez az ismeret még csak részleges. Még csak homályos az ismerete. Valami ilyesmiről beszélt a vak ember is. A bétsaidai vak, amikor először kérdezi Jézus, akkor azt mondja, látom az embereket, amint jönnek és mennek, de mintha fákat látnék. Tanítványok is így vannak még. Már látnak valamit, de még nem teljes a látásuk. Még nem értettek meg mindent. Azt már megértették, hogy kicsoda Jézus, a messiás, de még nem értik a kereszt titkát. Még képtelenek felfogni a feltámadás csodáját. És talán közöttünk is sokan ugyanígy vagyunk. Talán mi magunk is. Már megragadott minket az evangélium. Már fölragyogott a számunkra a világosság. Hálásak vagyunk Jézusnak. Imádkozunk hozzá. Tudjuk és tapasztaljuk, hogy nára erőt, megújulást találunk a lelkünknek. De közben még nem teljes a hitünk. Még nem értünk mindent a Bibliából. Még sok minden hiányzik a mi hitünkből. Az igazi nehézség, az igazi botrány még csak ezután következik. Jézus szenvedése és halála, a feltámadás titka. Épp ez a legnehezebb dolog az ember értelme számára, elfogadni és megérteni. És így jutunk el a következő lépéshez, a lelki látás további fejlődéséhez. Látjuk a tanítványoknak is a lelki életében, lelki látásban való fejlődésüket. Mert a lelki látáshoz, ahogy már fölismertük, többre van szükség annál, hogy a szemünkkel látunk valamit. Ahhoz, hogy igazán lássunk, ahhoz, hogy jól lássunk, valóban a szívünkkel kell látnunk. Túl kell látnunk a láthatókon. Ez pedig egyáltalán nem egyszerű, és nem könnyű az ember számára. Mert mindig azt látjuk csak, ami a szemünk előtt van. Péter számára is ezért nehéz megérteni Jézus szavait. Mert Péter is csak a láthatókra néz, és úgy gondolja, hogy az, aki az ellenségei kezére kerül, az vesztes. Aki a fán függ keresztre feszítve, azon az Isten átka van, az Isten büntetése van. Az nem lehet a messiás. Aki meghal, az hogyan lehetne mások szabadítója? Péter csak idáig lát, a láthatókat látja. És amikor Jézus a szenvedésről, a kereszthaláról, a feltámadásról beszél Péternek, akkor az ő számára ez éppen annak az ellentétét jelenti, amiben ő eddig reménykedett. amiben ő eddig élt. Péter a láthatókra néz, és nem az Isten szerint gondolkodik, ahogy mondja neki Jézus, hanem emberek szerint gondolkodik. Emberek szerint gondolkodva pedig lehetetlen, hogy az Isten országa az ellenségeinek a kezébe kerüljön. Az Isten országát ellenségeinek kiszolgáltatott a keresztben kínos halált szenvedő Jézusban meglátni és felismerni. Az ember értelme számára elfogadhatatlannak tűnik, ha csak a láthatókra nézünk, ha csak emberek szerint gondolkozunk, és nem az Isten szerint. Nézzük meg most, hogy melyek azok a dolgok, amelyek akadályoznak bennünket, hogy valóban jól lássunk, hogy a szívünkkel lássunk, hogy az Isten szerint lássuk a dolgokat. A legelső akadálya a lelki látásnak, hogy igazságtalannak tartjuk mindazt, ami a Messiással történik. Igazságtalannak tartja az ember mindazt, ami Jézussal történik. Sok ember van, aki hisz Jézusban, aki szereti őt, de a lénye legmélyén képtelen elfogadni, hogy Jézus szenvedett és meghalt. Lehet, hogy elméletben fel tudjuk mondani a hitvallási tételt, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Tudjuk, hogy mindez az emberiség bűnéért történt, de mégis a magunk részéről, a szívünk mélyén mindebbe belenyugodni képtelenek vagyunk. Mindennek az oka pedig az emberi büszkeségben rejlik, mert az ember a maga önállóságát, büszkeségét képtelen föladni. Képtelen elismerni, hogy mindnyájan elveszettek vagyunk, hogy mindnyájan menthetetlenül bűnösök vagyunk, hogy mindnyájan az Isten ítélete alatt vagyunk, és halált érdemlünk, s hogy ezt a halált, ezt az ítéletet valaki helyettünk a magára vette. Azért nem akarjuk elfogadni a kereszt titkát, mert túl büszkék vagyunk sokszor elismerni, hogy nekünk menthetetlen bűnösöknek Krisztusra van szükségünk. A másik nagy akadály, hogy a magunk módján akarjuk megoldani ezt a helyzetet. És képtelenek vagyunk elfogadni azt a megoldást, amelyet az Isten kínál nekünk, hogy a pusztulásból megújulás fakadjon, hogy a halálból élet támadhat. A tanítványok számára ez képtelenségnek tűnik, értelmetlennek tűnik, elfogadhatatlan, hogy a Messiásnak szenvednie kelljen. Hiszen az ő gondolkodásuk szerint a Messiás az Isten hatalmával jön. Ha az Isten hatalmával jön, akkor nem győzhetik le az ellenségei. Ha Isten van vele, akkor nem ölhetik meg őt. A szent nem kerülhet az átokfára, a keresztre. A tanítványok nagy kérdése, nagy ellenkezése a mi kérdésünk, a mi ellenkezősünk is. Legyőzheti a jót a gonosz? Diadalmaskodhat az igazság felett az igazságtalanság? Hozhat-e a halál valami jót, életet? Mindaz, ahogy mi a világot tapasztaljuk, ellentmond annak, hogy a szenvedésből, a keresztből, a halálból bármi jó fakadjon is. Képtelenségnek tűnik Péter és a tanítványok számára is. Végül pedig a lelki látásban akadályoz minket, ami természetes, ösztönös félelmünk is. Milyen következményekkel jár az, ha egy olyan messiást akarunk követni, akit a világ hatalmasai kényük és kedvük szerint kigúnyolnak, megaláznak, kivégeznek? Rábízhatjuk-e magunkat egy ilyen Jézusra, aki nem tudja magát megmenteni az ellenségei kezéből, nem tudja magát megvédeni az ellenségeitől? Érdemes egy ilyen mesternek a tanítványának lenni? Nyilvánvaló, hogy ha nem is fogalmazzuk meg konkrétan ezeket a kérdéseket, ha nem is mondjuk ki ezeket a kérdéseket, de mindnyájunkban ott lapulnak valahol a lelkünk mélyén ezek a félelmek. Ahogy a tanítványok szívében is ott van ez az akadály, akadályozva a látásukat, visszatartva őket. És Jézus éppen ebből a helyzetből, ebből a lelki vakságból akar megszabadítani minket is. A büszkeségünk csapdájából, a magunk által elképzelt hiába való megoldások csapdájából, a félelmeink kötelékéből. Jézus teljes és világos látásra akar elvezetni, de ezt a látást nem tudja más megadni. Ezt a látást csak Jézus adhatja meg. A bétsaidai vak szemére Jézus rátette a kezét ismét, és ő pedig körülnézett, meggyógyult, tisztán látott mindent. Valahogy így közeledik Jézus hozzánk is. Így akar vezetni a hit útján, hogy megismerjük őt, úgy, mint Messiást, de úgy is, mint szabadító Krisztusunkat, aki a kereszten értünk szenvedett, értünk halt meg, és értünk támadott fel. Jézus hívása szól hozzánk. Történet folytatásában azt olvassuk, Jézus így szól a tanítványaihoz, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Vagyis, ha igazán meg akarjuk érteni Jézust, ha igazán követni akarjuk őt, akkor ez együtt kell, hogy járjon a kereszt felvételével. Ha nem látjuk őt a kereszten, ha nem értjük meg, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, akkor nem fogjuk tudni követni őt. Hiszen Jézus követése nem azt jelenti, hogy minden problémánk egyszerre megoldódik. Ha valaki azt gondolja, hogy Jézus tanítványává lesz, követőjévé lesz a mesternek, és utána nem lesz semmi gondom az életben, minden rendben lesz, akkor az csalódni fog. Jézus keresztfelvételről beszél. Az igazság, a békesség nem áll azonnal helyre itt a földön. Éppen ezért a kereszt nélkül képtelenek vagyunk megmaradni Jézus közelében, mert ez a világ ma is tele van fájdalommal, igazságtalansággal, tele van gonoszsággal és bűnökkel. És aki kereszt nélkül keresi Jézust, az azt gondolja, hogy minden problémája azonnal megoldódik, az csalódni fog. Kereszt nélkül nem találjuk meg Jézust. A kereszt és amit a keresztre feszített Jézus tanítványainak föl kell venniük, azt jelenti, hogy naponta újra és újra szembesülnünk kell azzal, hogy ellenségeskedés, megvetés, gyalázat, üldözés, vagy akár a mártír halál is várhat azokra, akik Jézusra bízzák magukat, akik a világ uralma helyett Jézus uralma alá helyezik magukat. Azok számára nem könnyű, hanem éppen, hogy nehéz időszak következik. És ez nem csak akkor az első század keresztényeihez szóló üzenet volt, de ma is érvényes. Ha ma valaki megvallja hitét, és következetesen igyekszik a hitét megélni a mindennapi életben is, annak is bizonyosan része lesz elutasításban, része lesz gúnyolódásban, hátratételben. A kereszt felvétele ezt jelenti. Vállalom Jézusért ezt is. Vállalom, hogy megvetnek, vállalom, hogy hátratételben részesülök, de fölveszem a keresztet, vállalom mindezt Jézusért. A hitetlen, a még vak ember sokszor azt kérdezi, hogyan lehetséges az, hogy a Messiás király uralkodik, miközben még annyi rossz dolog történik a világon. Annyi baj történik. A hívő ember azonban, aki már a szívével lát, az már tudja. Jézus keresztje éppen ennek a jele. Annak a jele, hogy az egész világ romlottságban, a bűnben, a hiába valóság alá vettetett. De Jézus keresztje ezt a régi világot, ezt a romlott világot immár a halálba küldte, megítélte, hogy helyette elkezdődjön az új, a tiszta, a szent, az Isten országa. Addig azonban Jézust kell követnünk. Úgy, hogy felvesszük a keresztet. Úgy, hogy lemondunk a magunk igazságáról, és elismerjük annak igazságát, hogy miattunk ami bűneinkért kellett Jézusnak szenvednie. Miattunk, ami bűneink, az emberiség bűne miatt van a rossz, a bűn jelen a világban. De ez a rossz, ez a jelen való és még mindig tapasztalható rossz, a bűn már megítéltetett, már legyőzött ellenség, mert Jézus feltámadott. És így bomlik ki előttünk a jézusi paradoxon igazi értelme. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. Aki pedig elveszíti az életét én érettem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Adja Isten, hogy így Jézus kézen fogva bennünket vezessen, hitünk megerősödjön, lelki szemeink, sőt szívünk megnyíljék az élő Krisztus ismeretére. Amen. Feleljünk dicséretmondásban Isten igéjére, a 465-ös számú dicséretet keressük meg. A 465. dicséretnek mind a négy versét énekeljük. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.